A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0 március 28-án. Csütörtökön reggel, aha, fél hét után 2 perccel. Hát igen, a hosszabb kihagyás az most egy picit okozott itt zavart, hogy mi van, de most nem hétfőtől számoltam előre, hanem nagy péntek mínusz egy. Igen. Egyszerűbb volt.
Ezen mosolyogtam, hogy igen, ilyenkor gondolkodni kell.
Nos, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, és itt vannak az autósok.
Hogy?
Sokan az utakon. Tehát ahhoz képest még hamarabb is indultam a szokásosnál, álltam még egy plusz lámpaváltást, legalábbis az én, lehet, hogy most mindenki hamar túl akar lenni a napi kötelezettségein, hogy aztán lehessen a holnapi bezárt boltokat
déltől
megelőzően.
Déltől kettélig, mert kedden meg vagyunk, bemegyünk később, akkor az
igen, de nagy torzódás lesz az üzletekben.
Igen.
Úgyhogy nyilván különleges nap. Ha valakinek esetleg nem jutott eszébe, akkor
hogy van, vasárnap és hétfőn vannak zárva, ugye, a két húsvéti napon.
Így van, péntek,
de
péntek.
Attól még nyilván
péntek,
kész.
Péntek, vasárnap, hétfő, tehát ez a négy napos
hétfő. Ja, már a nagypéntek is?
Persze, full zárva minden.
Hát akkor biztos készülünk éhen halni ilyenkor, mert még az egy naposnál is jól betárazunk, és sömpölygünk, és zsúfolódunk, hogy legyen otthon minden. Hát még most, amikor ugye húsvétkor.
Tavaly elkövettem azt a hibát, hogy a sütős, sütésre váró, vagy elősütött, hogy igen, elősütött péksüteményeket csak délután akartam megvenni, és annak már egy hűlt helye volt. Tehát az, aha, mindenki rámol szerintem.
Hát persze, meg az ilyenkor praktikus.
A forgalom, persze, nagyon praktikus.
3 napra nagyon tudsz behető péksüteményt betárazni, legfeljebb kenyeret, hogyha azt jó helyről veszed.
Hát, ha Vera süti, akkor az olyan, és jó is.
Igen, szerencsére nálunk is van egy jó kovászos, úgyhogy a kenyér az megoldható, mert eláll, de ezek...
Már a házi laborból?
Nem a házi, hanem van ott egy rendes...
Ja, hogy van a közelben egy.
Pékis, igen, de a végszükség esetén ugye a házi labor is működik, mert készségszinten tud most már kenyeret, kiflit, zsemlét, kalácsot készíteni a kedves kis feleségem. Na,
azt a mindenit most feladta a leckét Gábor hallgató.
Tehát mert?
A Tolbuhin körút.
Óriási.
Ez nagyon vicces, és már nem emlékszem, melyik volt az. De te
a Tolbuhin? Hát a kiskörút, a Vámház.
A Vámháztól? A Vámház?
A Szabadsághídtól a Kávinig.
Az Asztóriai? Ja, a Kávinig. Utána a múzeum volt.
Utána
a
múzeum körút, aztán a kiskörút az...
Na, az mi volt?
Az mi is volt?
Ha-ha.
Bakker, és ott laktam.
Mégis jó poén volt ez a Tolbuhin körút, köszönjük, hogy jól kizökkented bennünket.
Abszolút, de olyan rég hallottam Tolbuhinról is, igen, a kedves szovjet marsalról, hogy nem hogy az, hogy Tolbuhin körút, tehát ez, igen. Szóval egy autó ment előtte a
Igen, tehát ez nem minden, de másnak más tapasztalása van, ő csak arra írta,
hogy tanácskörút volt tényleg.
Köszönjük szépen, tudtuk, hogy egyből megjön. Na, szóval ott nincs forgalom, ott kevesen vannak, tehát ő ezt tapasztalta. Más, mint én a Erzsébet híd felé a hegy alján például. És 11 fok van, tehát nagyon kellemes idő van, nem kell túlöltözni.
Meglepően, tehát teljesen tavaszi volt a hajnali időjárás, úgyhogy ez a 20 fölötti maximum hőmérsékletek, amiket itt húsvétra jósolnak, úgy néz ki, hogy meg is lesz.
Sőt, hát egész húsvét, sőt, 25? Húsvétkor.
Hát ezt nem ismertem mondani, de azért mondtam csak 20 fölött itt, mert az a 25 az olyan extrémitás, hogy...
De most már szinte biztos, tehát ez elég egyértelmű jelzik
hát
a modellet.
Hát már azt is pedzegetik az időjárások, hogy még talán időjárási rekord is lehet belőle. Ugye 27 valamennyit kéne mérni, és akkor talán összejön. Hát nem szurkolok neki, megmondom, hogy szinte így is elég rémisztő.
Hol a határ nálad? Nekem a 25-27 a kedvencem.
Nem úgy, elbírom a 27-et, meg még a 32-t is, csak, de tehát márciusban. Tehát ijeszt ez a tendencia.
Nem kell megijedni, örüljünk neki. Ja, majd,
hát de nem örülünk, mert de fogunk kozmálni.
Abból, hogy március végén bejön egy 25 fok, nem következik, hogy júliusban bejön a 48. Nincs összefüggés, hogy ne lent nyilván. Tehát, átlag szépen tudjuk, igen, emelkedik, de attól még nyáron persze lehetnek hűvösebbek. Nem tudom, mikor tapasztaltunk őt utoljára. Mindegy, ezekre figyeljetek, ez a lényeg a mai különleges napon, és hát utána jön a húsvét, ami reméljük, hogy mindenkinek jól fog tenni.
Így van. Elmondunk elérhetőséget is, 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez Gézú írt egy hajkut. Bárki mondja meg, hogy célszerű megnézni a sátán tangót.
Ez vajon honnan jött most neki?
Nem tudom. Hát az, hogy mi a célszerű, hát egy film vagy egy alkotás esetén a célszerűség ugye az olyan nehezen megfogalmazható. Én megmondom őszintén, még nem tudtam rávenni magam, viszont beszéltem olyan experttel, aki már végignézte, ez a Ácsné kedves emese volt.
Komolyan.
Igen, és ő javasolta, mert moziban nézte meg, és kikerekedett a szemem, és ő azt mondta, hogy egész egyszerűen máshol nem is tudod. Tehát ezt otthoni mozizásba, az, hogy ott 7 órát egybe a kanapén ezt letold, hát arra kicsi az esély. Márpedig azért ez jobb folyamatában, ugye 7,5 óra, és hát a hosszú.
Otthon biztos, hogy nem tudom.
Hosszú snittek, meg, hát nem tudom, hogy lehet egy ilyet feldarabolni, de ugyanakkor azt sem tudom, hogy lehet egy moziba végülni. Tehát bemész egy, nem tudom, délután 2 órás, és kijössz este. Szóval ez fura.
Az abban, igen, szóba kerül, mindig tovább gondolom, és mindig fölbosszantom magam azon, hogy hosszú filmekre jut eszembe. Ugye van egy bizonyos szint, ami fölött nem szeretek moziban ülni. Itt, és az Oppenheimert azért nem néztem meg, mert már ez fölötte van. És vártam, hogy végbe jöjjön, meg tudom otthon nézni. Hát persze, tehát most már 3-at fizetünk, tehát most már 3 streaminget, azt mondjuk, 2-nél többet nem fizetünk. Na, bejött a negyediken.
Na, hát,
úgyhogy igen. Továbbra se, pedig tök kíváncsi lennék rá, hogy miért nem lehet darabra venni, akár drágán, vagy mint egy moziért, hát vagy hogy, hát persze, értem, de
na most az egyért nem tud csak 500-at elkérni, azért meg el tud 1500-2000, most nem is tudom mennyi, de nekem is van már azt hiszem 3 legalább. Igen, de ott bejön a gyerek is, gondolom, ott csúszott be a negyedik streaming, nem?
A harmadik, ugye? A harmadik.
Vagy a harmadik.
Gyereknyomásra. Igen. Igen, ez valóban itt történt. Szerintem
úgy, sokaknál. Nekem az kimaradt, és ezért megúsztam eddig 3-mal. Igen, nehéz ugye ez.
Ami még a hétvégén lesz, ugye most egybeesik, már március utolsó hétvégére esik. Húsvét jövőre április közepén lesz az óraállítás, tehát ez a szép, kellemes, gyönyörű világos van, amikor már lesántikálok, és villany felkapcsolása nélkül tudok reggel kenegetni a vajaszsömlémet, az olyan tök jó, hát most ez is megváltozik, tehát ismét sötétebb lesz reggel, viszont hát annak megörülhetünk, hogy majdnem este 7-ig világos lesz.
Ez a kemény, így a hallgató, hogy kétszer is megnézte moziban a sátántangot, 2 szünettel adják egyébként moziban, és igen, délelőtt elkezdődés, estig.
És rendszeresen adják, egyébként nem azt mondja minden hónapban, de belefutok, hogy most lesz egy sátántangó, tehát van annyi érdeklődés és igény, hogy rendszeresen föl tűnjön a művészmozik valamelyikében.
Igen, én most pár héttel ezelőtt egy kötetre, a Krosznahorkai regényére licitáltam, és hát azt hittem, egy dedikált példányra azt hittem, hogy majd kemény leszek, hogy beállok, és 50-ig, 50 ezerig.
Na mennyi ment el?
100 vagy 110 ezer lett a leütés.
Na, ócsó János voltál, miért nem mentél tovább?
Igen.
Hát biztos, hogy dupla egy fogja érni.
Egyébként simán elképzelhető, csak hát nem tudom, még szokatlan volt nekem egy ekkora.
Na, belevágtál az aukciók világába?
Hát én így régóta nézegettem, de mindig lemaradok, tehát egyelőre masszívan alulárazok. Ja. Elég jól kiszúrom azt, hogy mi fog nagyot menni.
Amikor a ravasz gedde gondolkodásmódnak át kell állnia, ez már drága.
Igen. Ez gyakorolni kell, kicsit kell, hogy ebbe majd bele kell rázódni. Nos, elérhetőséget mondtam, megköszöntjük a Gedeonokat és a Johannákat.
Jó, hogy mondod.
Ugye?
Elfelejteném, mi lenne.
Gyorsan vigyél haza még egy streaming csatorna előfizetést?
Nem azt, hogy a legnagyobb kritikusom.
Igen.
A leányom, hanem mindenkit egybevetve, és a család minden leágazását, ha összerakom, akkor is a teljes ömlesztett mennyiségen fölül még azt köbre emelem, akkor is szerintem nagyjából még csak messziről közelítem.
Igen. Na, és a Gedéket is köszöntjük nagy szeretettel, meg a Gidákat, Gedőket, Hannalizák, Hannarózák, Ixionok, sok név a naptárban, nekik boldog névnapot. Na, csak gyorsan egy-két születésnapost ragadjunk ki ebből a sokaságból. Raffaello Sanzio, reneszánszkori olasz festő és építész 1843-ban született ezen a napon, de vannak források, ami szerint április 6-án, úgyhogy valahova illeszük őt be. Bohmi Hrabál, cseh író 1914-ben, ha jól láttam a menetet, majd tőle idézünk egy aranyköpést. Aztán Sota Irén 1929-ben kétszeres Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművésznő, a nemzetszínésze. Mario Vargas Llosa, irodalmi Nobel-díjas perui író 1936-os. És Revicki Gábor, Litsei Pétert és Lady Gagát is köszöntjük innen nagy szeretettel, ők mind ma ünnepelnek. Jó, hát szerintem az első.
Jó, nem tőlük, nem tőle. Úgyhogy...
Nem? Egy jó paparazzi.
Ez a, tudod, nincs akkora közönségigény, vagy olyan elsöprő lelkesedés, illetve annyira lekenyerezhető sem vagyok semmivel a világon, hogy az előforduljon. Esetleg valami jó pofa. Esetleg valami jó pofa feldolgozás keretében, hogy bosszantsuk a hallgatókat, az nyilván egy másik.
Csak nem.
nem, úgyhogy nem. Nem ő jön semmiképp.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Na, azt mondja, hogy lapszemlézünk egyet, megnézzük, hogy ki mivel indítja a mai napot. A Portfolio.hu-n van egy interjú. Magyar Posta ZRT elnök vezérigazgatójával, Balczó Barnabással. És hát sok minden, főleg ilyen logisztikai kérdések merülnek fel, ugye lejárt a webshopok felkészülési határideje, csütörtöktől minden online kereskedőnek fel kell tüntetnie a Magyar Postát, mint választató logisztikai partnert a felületén. Tehát nem kötelezően azzal kell szállítatni, de a listában ott kell lennie, és én ezt már látom is kereskedő cégeknél.
Ez ennyi, mert ha csak ennyi, akkor nyilván nem változtat semmit, de ez ennél komolyabb aggódás volt, hogy ez belekavarhat a piacba, hát annyi, és kényszer lett belőle, de én nem látom, hogy az lenne.
Annyit kavarhatott bele, hát azért annyiból egyfajta kényszer, hogy ott kell szerepeltetni akkor is, hogyha te kereskedőként valamilyen okból kifolyólag mondjuk nem akartad feltüntetni a lehetséges szállítók között. Nem tudom, hogy ez milyen eset, vagy mikor, és milyen elvek alapján ki, hogy dönt arról, hogy kivel szállítad, de a lényeg az, hogy most ott kell lennie, és igen, simán elállíthatod. Tehát pont két nappal ezelőtt rendeltem valamit, és ott volt egy másik egy futárszolgálattal. És bár a listán úgy szerepelt, hogy nem csak ott volt, de még az is volt az aktív. Tehát elméletileg már csak rá kellett volna nyomni, és úgy kellett elállítani, tehát talán egy fokkal. Ezt most nem tudom egyébként, hogy ez törvényi kötelezettsége, vagy plusz akart egy jó pontot szerezni a kereskedő, és már egyből arra állította rá, mint alapértelmezést. de a lényeg az, hogy ott kell lenni a listában. Úgyhogy ilyenekről is, a helyzet, posta helyzetbe hozásáról is esik szó. Azt is kérdezi az interjú készítője, hogy vajon ennélkül piaci helyzetben megállnák-e a versenyt, miért éppen 2000 forintért viszik ki a 10
kilogramnál kis. Hát persze.
Nem olvastam el sajnos, csak fölkeltette az érdeklődésemet, és én csak javaslom, hogy olvassuk el itt a portfólióm.
Majd gyorsan megnézem, hogy az a kérdés benne van-e, hogy mikor érhetjük el azt, hogy a postás az bedobja a levelet, ne csak a papírt, hogy menjél be a postára, érte, tehát, hogy mondjuk a valódi
nem tudom, hogy klasszikus postai kérdések, vagy csak a szállítmány, lehet, vagy csak a kis csomagszállítás, igen.
Meg a létszámhiány, és egyéb komoly problémák fölmerülnek, vagy kimondottan erre az apropóra fölfűzve vállalkoztak rá az interjúra. Na jó, azt is megnézzük majd. Azt mondja, hogy több százmilliárdos állami forrás olajozhatta meg Tibor és Jelinek terjeszkedését a g7.hu cikkében a magántőke alapokba pumpált állami 100 milliárdokról van szó, illetve ennek az ügyleteknek a hátteréről. Azért nem megyek most bele ebben részletesebben, mert úgy látom, hogy a nagy részt azért hát is, mert már amennyit erről lehet tudni, ugye pont a titkolózás a lényeg, így lehet azért a végső haszonhúzók szemét így lehet eldugni, azért is hasznos ez a konstrukció azoknak, akik ezzel szeretnének élni, hogy Magyar Csabával is a magyar tőkealapokról, magántőkealapokról fogunk beszélgetni ma a pénzügyi panoráma rovatunkban, ugye?
Így van. Ez lesz kicsit ismétlés jellege, mert már foglalkoztunk velük, de nem árt átnézni, hogy hogyan működik, milyen tőke nagyságtól ki nyithat, ki kezeli a pénzt.
Meg ez mennyire magyar? Konstrukció, kimondottan azzal a céllal, hogy eltűnjenek a végső haszonhúzók, és ez egész egy zavaros lehet, mert nem egyértelmű, nem azért, nem ennyire egyértelmű, és
igen, mert korábban úgy, azt hiszem úgy címkéztük, ugye, hogy már nem az offshore-ozás a menő, meg nem az offshore a menő, hogyha te nem akarod láttatni magad, hogy miben, hogy vannak tulajdonrészeid, hanem ez a magántőke alap, és ezt igen, megkérdezzük, hogy ez a világban is így van-e, vagy csak nálunk fordult így az irányzat. Azt mondja, 24.hu ír arról, hogy megérkeztek Magyarországra az izraeli vaskupola csúcs radarjai. Ami egy ilyen érdekes haditechnikai kérdés. Aztán a portfóliót néztük. Mi van még? Nálad van valami?
Nincsen olyan, ami egy dobást lenne, legalábbis nem találtam meg olyat.
Akkor szerintem ne is raboljuk az időt,
képest,
nézzük meg
tegnap is benne volt.
Tőzsdéket.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát egy kis lecsúszás volt a budapesti értékbörzén, ugyanis a BUX az 4%-kal mérséklődött 64.830 pontig a vezető részvények közül. Emelkedni tudott, és itt nem jön semmi. Igen.
Figyelj, találjunk már valamit, hát ha már ilyen szépen elkezdted a mondatot, valami kis papírt. Tehát semmi
ja, meg, kis papírt lehet, én most csak a BUX komponenseket néztem. Azt mondja, hogy az OTP az elég nagyot esett, 3,5%-ot, a Richter az
7%. Az OTP az mondjuk nagyobb a hónapok óta 17 ezeret kerülgeti fölülről alulról, most igen. Ugye alánézett ezek szerint.
Ja nem, bocsánat, az túl sok lett volna, mert már azon gondolkodtam, hogy akkor hogy jött ki ilyen kis indexes, 6%. Csak itt ugye ebben az oszlopban van egy ilyen havi összesítés is, és annak a teljesítménye 3,5% mínusz. Tehát tegnap csak 6% mínusz volt, a MOL 1%-ot esett, a Richter Gedeon 4%-kal, és a Telekom az, ami ugyanott zárt, ahol előző nap 890 forinton. Így egyébként az OTP árfolyama 16.600-on fejezte be a napot. És hogyha már azt nézzük, hogy kik voltak menők és emelkedők, tehát hát a Waberers tovább realizott 3,7%-kal 3.910-re, a Beef 5,4%-kal emelkedett 785 forintra, 3%-ot ment a nyomda 3.410 forintig, és ugye nézem a Panergyt, mert emlékeim szerint ott is csak 4,1%? 1395-ön zárt, szóval azért voltak emelkedő papírok is, igen.
Amerikában. Az az érdekes elvetelt elő az év eddigi idei
Jó, ez most jó volt.
Az idei év eddigi nyertesei, szerintem
ez jobb.
Így nagyjából jó lesz. Most kimaradtak a jobból, de azért az S&P fölment csúcsra, és az képest, hogy egyébként mennyire kedvező volt a piaci lélegzet.
Ó!
Ezt hogy mondod?
Igen.
Erre se találtunk még magyar kifejezést. Na mindegy, lényeg az...
Mi hangulatot...
Jó ezek a tükörfordítások. Na, a lényeg az, hogy háromszor annyi papír ment fölfelé, mint lefelé, az indexek emelkedtek, de a legnagyobb király, a legnagyobb sztár, az Nvidia 2,5%-ot esett, és teljesen kimaradt a délutáni emelkedésből, ráérdezett a 900-as szintre. 900-as szintre. Ha tényleg egyébként a lapszemlében említeni akartam, Nvidia, egyébként meglehetősen sok magyar befektető is benne van, mert tudok jó párról, ismeretségi körömben is. Elek Péter írt az Nvidia-ról egy érdekes véleménycikket alapkezelőként, g7.hu-n olvasható. Nagyon leegyszerűsítem, akkor az van benne, hogy igazából az tűnik egy kicsit irreálisnak, hogy van egy egészen elképesztő, brutális növekedés, és fölmegy háromszorosára, négyszer, nem az árfolyam, a profit is, minden, a marzsok is nyílnak, égbe száll, de hogy a várakozások a következő 1-2-3-4 évre ugyanennek a folytatódását valószínűsítik. Nem életszerű, és nem gyakran fordul elő, gyakorlatilag soha, hogy valaki ekkora ugrás után még a következő sok évben is ugyanezt az ütemet, a sokszorozódást tudja tartani. És ez hát van az elemzői várakozásokban.
De azért nem,
ez
nem
azért
mindig,
mindenképp furcsa.
Nem mindig kell életre az AI. Tehát azért, hogyha azt nézzük, hogy milyen perspektíva van benne, és hol tartunk most, akár lehet is. Szokatlan, az kétségtelen.
Mondjuk úgy, nagyon, szokatlan.
Nagyon nehéz ezt kezelni, még van annak is, aki benne van.
Van ebben kockázat.
Abszolút.
Ráadásul ugye a bevételeknek a fele, a négy, attól a három-négy, azt hiszem a négy legnagyobb tech cégtől jön, akik ugyanúgy rá vannak modulva az AI-ra, és nyilván szeretnék ezt a bevétel, az ő oldalukon kiadást csökkenteni, és nem az Nvidia profitját pumpálni, hanem inkább a sajátjukat. Szóval ezt azért érdemes tudni annak, aki mondjuk a sokszorosára emelkedő Nvidia-ban ül. Na mindegy, Elek Péter cikket ajánlom ezzel kapcsolatosan, tehát a g7.hu-ról, akkor visszakanyarodtunk kicsit a lapszemléhez. Úgyhogy jó volt a hangulat, nagyjából, és újabb történelmi csúcs, kivéve ezek a nagy cégek, amelyek, nagy tech cégek, amelyek nagyon brutális mértékben emelkedtek már, nem csak idén, hanem tavaly is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli. Továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Március 28-a csütörtök reggel van, 7 óra, 7 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs. Jó reggelt.
Azt mondja, hogy hát a Magyar Postás interjúra reflektál egy hallgató. Sziasztok, igazuk van, a Magyar Posta eddig is olyan fantasztikusan teljesített, aknázzuk ki a végsőkig. Igen, de mi iróniát érzek ebben. Aztán azt nézem, hogy közlekedési infót kaptunk-e. Valaki már túljutott az interjún, a portfolio.hu-n olvasható, azt mondja, a Posta interjúban vicces, hogy egyik mondatban azt mondja, semmi közük ahhoz, hogy a kormány meghozta a döntést, a másikban még belsős infóval, hogy majd össze fogja levenni a kormányzat az eredményeket. Mondjuk ez nem mond ellent.
Ez nem feltétlenül ellentmondás egyébként.
De útinfó nincs, úgyhogy egyelőre még nem erősítették meg azt, amit mondtál, hogy
Jézusom.
Az zseniás a kép a Facebookon. Ácson kamuszemüveg van, vagy tényleg ilyet viselt? Anno!
Mi, Mi került ki a Facebookra? Semmiről nem tudod.
Adatszivárgás. Erről
mi nem tudunk? Úristen, mi lehet ez most?
Meg kell nézni.
Most elvonják a hallgatók a figyelmet a koncentrációból. Abszolút, nem tudok az adásra figyelni, most hát, azon aggódom, hogy milyen kamaszomleges fotó kering rólam a Facebookon. Na jó, menjünk tovább, aztán megkeressük, hogy próbáljuk meg.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Tudod, mi lehet? Az az eredeti a műsor indulásakor, 10x évvel... Nem, ezek szerint nem.
Na hát úgy látszik, tényleg jó az a fotó. Most csak így a reakció. Én még nem látom, csak a kolléga reakciójából.
Szerintem látogassátok meg a Facebook oldalunkat, és akkor mindenki.
De most hívattok engem? És akkor most mondjak nagyon fontos és praktikus és hasznos budapesti híreket. Jó van. Na, ezért még számolunk. Nem tudom kivel, de veled biztos, Balázs.
Vele? Hát én áldozata vagyok. Én magam is ott vagyok rajta. Hát azon gyerítek ekkorákat.
De most a régi klasszikus képünk...
Majd mindenki megnézi. Jó, Facebookon.
Mert aki meg nem látja, meg nem érti, hogy mit...
Az majd és megnyomja azok is telefonján, és megnézi, kérem szépen, hogy mi látható.
Na, mondjuk el a kiváló budapesti bűnözési adatokat. Tegnap derült ki, kiállt ezzel a városi főkapitány, és nem csak az emberölések száma csökkent, hanem például a lakásbetöréseké is. Mellesleg, ha összességében nézzük a bűncselekmények számát, az mondjuk emelkedett. Tehát a 40 ezer bűncselekmény az 2%-os emelkedést jelent, viszont az, hát relatíve nyilván jó hírnek tűnik, hogy az emberölések száma csökkent, 35 volt konkrétan ez a szám, és az összeset felderítették. Kocsilopások, rablások és lakásbetörések száma, ami folyamatosan csökken, és erre egyébként régóta hivatkoznak, ami érthető is, mert ez tényleg látványos, szerintem ezt mindenki érzi is. Tehát mióta be van kamerázva a város, hát egyre kisebb. Nagyon összetöpörödött a kockázathozam arány ebben a bizniszben és műfajban, igen. És nyilván másfelé...
Már csak a mazsolák csinálnak ilyesmit, szerintem most már komolyabbak azok online bűnözésre adták a fejüket, hiszen ott lehet nagy tételeket elsibolni. Egyébként ezzel is fogunk foglalkozni majd a műsor végén, ugye? A legvégén, 3-10 körül?
Nem, 9 után.
9 után, az IT rovatban, igen.
Kiemelt figyelmet fordítottak a rendőr kapitány szerint a belvárosra, a szórakozó turisták és fiatalok miatt ott hétvégén extra szolgálatokat teljesítenek, komplex rendészeti akciók voltak. Az átlagos kiérkezési idő az 12 perc, ami az ország egyik legjobbjának számít. Jó, hát nyilván értem én, hogy mondjuk a szomszéd utcába este gyorsabb kijutni, mint 5 faluval odébb, hogyha onnan jön a riasztás, tehát azért ez kicsit azért következik a város adottságaiból is szerintem. Amit kerestem, hogy akkor az összességében a növekedés az mivel indokolható, tehát ha elmondták szépen, hogy mi csökken, de az összadat meg nő, akkor nyilván valamelyik típusnak a bűnözős köréből akkor nőnie kellett, de azt meg nem találtam meg. Te sem láttad, jó? Nem. Akkor ez valahogy kimaradt a cikkből, nem tudom, akkor nem kérdeztek rá. Mindenesetre tényleg ez így van. Egy fontos szám alá esett a lakásbetörések száma, 1000 alá esett, 15%-os csökkenés, és már kevesebb, mint 1000 betörés volt. Tehát összességében egész Budapesten naponta 3 lakásbetörés történik csak. Ennek tényleg a többszöröse volt emlékeim szerint azért a 90-es években, amikor ez a műfaj csúcsra járt.
Igen. Azt mondja, hogy végre felújítják a Flórián téri felüljárókat. Ja igen, azért van többes számban, mert ezek párhuzamosan mennek egymás mellett, ugye? Az oda-vissza? Vagy hogy van?
Hát az nem csak egy, nem? Miért lenne az kettő? Hogy hány? Már a kanyar, ami az Árpád-hídról vezet tovább északra a Szentendrei felé?
Igen, igen, igen.
Nem tudom, mi a többes
számban. Jajtom, még az idén extra Flórián téri felüljárók felújítása. Aha. Több mint 40 éve épült, 2 hídból álló.
Akkor ezért jó.
A Szentendrei utat, az Árpád és az Árpád-hídat összekötő építmény rekonstrukciójára azért van szükség, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is biztonságosan lehessen használni. Ez gondolt?
Miért ne? Soha. Komolyan mondom. Nem tudtál volna, olyan díjat felajánlani, ami én ezt kitaláltam volna magamtól.
Na, hát kérdezik, ezért van. Ez nem csak az útburkolatot, vagy az útpálya burkolatát építik át, hanem szépen átvizsgálják, vagy kijavítják a vasbeton szerkezetet. Na, ami ahol eddig hiba keletkezett.
Mielőtt a Szentendre én jelenleg is a dugóban állok, a szívükhöz kapnak, az szerepel, hogy meddig lesz a lezárás, nyilván ez fog okozni némi fennakadást.
Az van, hogy most még a hír valójában arról szól, hogy a főváros közgyűlése tegnap 27-e, igen, megszavazta a beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló megállapodást. Tehát azért még messze van.
Ról való tárgyalások elkezdéséről.
Az elképzelések egyetértésének a meghozatalához szükséges dokumentum aláírásához fedezetű szolgáló papírlapot már kiválasztották.
Szóló több párti együtt működés keretében a megalapodás előkészítő bizottság fölállításáról szóló.
Így.
Jó, oké. Okay.
Úgyhogy azért ezzel még várjunk, hogy mettől meddig lesz lezárva. A lényeg az, hogy már valamiféle dolog elindult az ügyben.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na, egy szegény interjú alant jó, bedobtuk ide az adás lebonyolítóba. Már is kezdjük a beszélgetést. Itt van a telefonon a túlsó végén a Halka István oktatáskutató. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, a kicsit a kompetencia tesztekről szeretnénk érdeklődni, hogy tulajdonképpen ez micsoda, mit mér, és milyen jelentősége van a gyakorlatban, mire lett ez kitalálva. Ugye már egy 11-nehány éve lehet ezzel találkozni?
És abban sok szülőt fölbosszant ugye ez az egész, és mérkeznek hozzánk jelzések, hogy hát értelmetlen feladatok vannak benne, az időt elveszi egyébként a fontosabb tevékenységektől, tanítástól. Úgyhogy
ezt majd tegyük tisztába, ezt is ezt a szülő látja értelmetlennek, vagy azért ez nem ennyire egyszerű, és úgy vannak összeállítva a kérdések, hogy azért az valamit mutasson.
Hát úgy vannak összeállítva, hogy valamit mutasson, különben nem költenénk rá ennyi pénzt valószínűleg, mert viszonylag sokat kell rá költeni. Ez a világon nagyon sok helyen van, Magyarországon is 2000 óta létezik, az első adatok, amelyek nyilvánosan is hozzáférhetők, azok 2003-ból származnak, tehát most már 21 éves története van ennek. A világon még régebbi rendszerek vannak, amelyekben ezt végezték, főleg az Egyesült Államokban, ahol államonként ugyan kicsit különböző, de azért szinte mindegyik államban működik egy olyan elszámoltatási rendszer, ott ezt így hívják, hogy elszámoltatási rendszer, amelyben elsősorban a tanulók eredményei alapján csinálnak sok mindent, így például mondjuk a pedagógusok fizetését is ebből állapítják meg, hogy egyáltalán milyen támogatást kapjon az iskola, egy csomó mindent erre alapoznak, és egyébként pedig nagyon komoly kutatások is kapcsolódnak hozzájuk. Általában az az értelme ezeknek a teszteknek, hogy az oktatás fejlesztést szolgálják. Rögtön az elején szeretném nagyon leszögezni, hogy nem az az értelme ezeknek a teszteknek, hogy az egyes gyerekeket értékeljék velük, majd ezt el fogom mondani, hogy ez lehetetlen is tulajdonképpen. Mindig sok gyerek eredményei az érdekesek a kompetencia mérésekben, vagy az ilyen az elszámoltatási rendszerekben folyó tesztelésekben, tehát iskolák eredményeit, esetleg azon belül évfolyamok, osztályok eredményeit, de már az is problematikus, minél kisebb közösségről van szó, annál problematikusabb az eredményeknek a relevanciája. De nagy létszámban viszont meglehetősen jó eredményeket szolgáltatnak, és erre hát oktatáspolitikát lehet alapozni, erre fejlesztési folyamatokat lehet alapozni, és elsősorban ezért csinálják az oktatási rendszerek.
Tehát akkor ez egyszerre az intézmény teljesítményét, mondjuk a tanterved, nemzeti alaptanterv, hogy hogyan megy át, hogyan hasznosul, akkor ilyeneket mér, nem pedig azt, hogy a Józsika az elmúlt 3 évben hogyan teljesített és hogyan produkált.
Így van, bár vannak kinövései a rendszernek, és előfordul, hogy egy-egy pedagógus osztályzatot ad a gyerekek teljesítményére, de ez hál' Istennek nagyon ritkán fordul elő, az se szabadna. Ennek van egy nagyon egyszerű oka. Ezeknek a méréseknek, és akkor ezt akár egy kicsit a kritikájának is lehet tekinteni, ezeknek a méréseknek nagy az objektív, egyéni hibájuk. Tehát a gyerekek mérésekor, az egyes gyerekek mérésekor nagy a hibája a mérésnek. Tehát ha egy gyereknek mondjuk a matematika tudása, ugye Magyarországon 1500-1600 pont körül vannak az átlagok a kompetenciamérésben, mondjuk, hogyha a gyereknek a tudása az 1600 pont, amit nem ismerünk, nem lehet pontosan megmérni, ez ott van benne egy ilyen látens érték, de a teszten neki borzasztóan jól jön ki, éppen neki jó feladatok vannak a tesztben, és 1700 pontot ér el, akkor ez simán elképzelhető. Tehát, hogy 100 ponttal jobban teljesít, mint amilyen a valóságos tudása. De a valóságos tudásánál akár 100 ponttal kisebbet is teljesíthet. Tehát
hát meglehetősen nagy... Minden vizsga így működik, ugye, ahol például feladatot kell választani, vagy húzni, legyen az akár érettségi, vagy legyen az egy, nem tudom, egy szigorlat, vagy bármi.
Van.
Hogyha belehúzunk, sőt, minden akkor mérés roppant, így jó, működik. Roppant jó eredményt tudunk elérni, hogyha meg pont az a része jut nekünk, amire nem készültünk, akkor meg látszólag kettes eredményt érünk el az adott tárgyból. Vagy
így van. Uh-huh. Így van, sőt, ugye azt mondhatjuk, hogy minden mérés így működik. Tehát amikor az ács megméri egy lécnek a hosszát, akkor is ilyen milliméter nagyságban ugyan, tehát ott kicsi kell a hiba, nagyon kicsi, de azért milliméter nagyságban vannak mérési hibák, objektív mérési hibák. Ezek kiküszöbölhetetlenek tulajdonképpen. Úgyhogy ezért nem szabad egyénre alkalmazni az eredményeket, hanem hát csak is nagyobb közösségek, sok gyerek eredményeit lehet átlagolni. Az átlagolásnál ugyanis ezek az eltérések fölfelé-lefelé, ezek kiegyenlítődnek egymással. És az átlagok azok már mondjuk egy iskolára vonatkozóan, mondjuk 50 gyerek eredménye, átlagolva, az már meglehetősen jól megközelíti a valóságos tudásuk pontszámokban kifejezett értékeinek átlagát.
Erről a mérésről és a skáláról tudhatunk valamit, hogy ez hogyan működik? Lehet, hogy ezt tudják a szülők, én már kiestem ebből, mert idősebbek a gyerekeim, hogy ez az 1600 meg 1700 pont, ez mit jelent, hogy mekkora skálán kell ezt elképzelni, és hogy keletkeznek ezek az adatok?
Először is azt jó tudni, hogy ezek a legmodernebb tesztelési eljárásokkal készülnek. A tesztek maguk is, illetve a tesztek adatainak a feldolgozása is a legmodernebb tesztelési eljárásokkal történik. Olyasmikkel, amiket ma például Magyarországon a pedagógusok részletesen nem is ismernek, mert a gyakorlatukban közvetlenül nem tudják használni, hiszen ugye egyes tanulók értékelésére nem is lehetne használni. De ez biztos, hogy a legmodernebb eszközökkel történik, amúgy pedig úgy jön ki ez a skála, hogy hát van valamilyen nyers pontszám, tehát minden feladatnak van egy, vagy két, vagy három, vagy négy pontja, ez ugyanúgy megy, mint egy dolgozatjavításnál, és akkor az egész dolgozatnak van egy pontszáma, de utána történik egy matematikai átalakítás, egy virbli, amitől tulajdonképpen erre a skálára kerülnek ezek az értékek, és ez úgy van, hogy a hatodikosoknak, azoknak 1500 pont körül szokott lenni az átlaguk, a nyolcadikosoknak 1600 pont körül, és a tizedikeseknek 1650, 1640, 1650 körül szokott lenni az átlaguk. Ezek egymással összehasonlíthatók. Tehát amikor beállították 2008-ban, mert akkor volt egy ilyen alap, tehát onnantól érdemes tulajdonképpen összehasonlítani az adatokat. 2008-ban beállították az értékeket, akkor pontosan az történt, hogy a hatodikosok átlaga az egészen pontosan 1500 pont lett, a szórása az értékeknek az 200 pont lett, és minden más ehhez viszonyítódott. Tehát amikor kb. 1600-ra állítódott be a nyolcadikosoknak az eredmény, az azt jelentette, hogy hát objektíve a hatodikosok és a nyolcadikosok között egy ilyen 100 pontnyi különbség van, hát azokkal a tesztekkel, amiket itt kidolgoztak.
Ez
a skála az ezt jelenti.
Igen, és ez csak ez ilyen nemzeti mérőeszköz. Arra akarok csak kiukadni, hogy nemzetközi összehasonlítást lehet-e tenni mondjuk, mint a PISA-tesztnél.
Nem, ezekkel nem. A tesztekkel nem lehet. Az, hogy mondjam, egyszerű kifejleszteni minden nemzetnek a saját tesztjeit. Értem. Nem mindegyik, mert mondjuk Finnországban például nincs ilyen mérés egyáltalán, ez egy érdekes dolog.
Ezt képest egész jól
vannak, tudunk más. Igen, és egész jól vannak, így van. De ez sokkal bonyolultabb és sokkal drágább lenne lefordítani, akkor ott standardizálni ezeket a teszteket. Inkább aki már akar, akkor már sajátot fog csinálni.
Uh-huh. Írt nekünk egy tanár hallgató, azt mondja, hogy sajnos gyakran látja, hogy a gyerekek egy része csak tippel a kompetencia mérés során, mert nem akarják elolvasni a feladatok szövegét, és gondolkodni sincs kedvük. Nem egyszerű feladat, ezt jól
akkor végigvinni. Ide egy feladatot, ami viszont ugye fölbosszantott az egyik szülőt. 7. osztály digitális kultúra kompetenciára, nem tudom, tippeltek-e a gyerekek, elolvasták-e a feladatot, minden esetre. A programozás olyan, mint az élet, itt is vannak sorrendek. A feladat az, hogy állítsd helyes sorrendbe a következőket. Beletenni a teafiltert, kivenni a filtert, felforralni a vizet. Érdekes.
Hát ez egy egyszerű feladat, ez tulajdonképpen a gyerekek algoritmus alkotó képességét, igen, próbálja megmérni, hogy tudnak-e, ez a lehető legprimitívebb algoritmus, hogy valamiket egymás után sorrendbe tudok rakni, hogy mi következik előbb, azután, ennél sokkal bonyolultabbak is vannak természetesen. Uh-huh. Ez a jellemző egyébként a tesztekre, hogy kell bennük legyenek egyszerű feladatok, könnyebb feladatok, közepesek is és nehezek is, mert egyszerre kell tudni mérni minden szinten. Ha csak egyszerű feladatok lennének, akkor nem tudnánk mérni a különbségeket a jobb tanulók között. Ha csak nagyon összetett, bonyolult feladatok lennének, akkor nem tudnánk mérni a különbséget a gyenge tanulók között. Tehát ez jellemző. Ez például a nagyon könnyű feladatok, igen, közé tartozik. Nyilván lehetne említeni ennél sokkal nehezebbet is.
Én nekem most az...
Bocsánat, csak ugye az első felére ezt csak illusztrációként tettem hozzá. Tehát az tényleg úgy van, ahogy írt a hallgató, hogy túl akarnak lenni a gyerekek rajta, el se olvassák, inkább betippelnek, mert igazából nincs tétje, és az eredmények sem.
Közben, amikor azt mondta, hogy vannak tanárok, akik osztályozzák, lehet, hogy ezzel a problémával szembesül, és így akarja egy picit komolyabbá tenni a tesztírás. Szóval a lényeg az, hogy mit lehet tenni az ügyben, hogy ez minél objektívebb eredményt adjon, vagyis a gyerekek minél inkább ráfigyeljenek a kérdésekre, feldolgozzák, értelmezzék azokat, és a tudásuknak megfelelően jó vagy rosszabb választ adjanak rá?
Meg kell értetni a gyerekekkel, hogy az iskolájuk teljesítményét mérik ezzel az egésszel, és hogy hát ha szeretik az iskolájukat, is egy nagy kérdés, hogy szeretik-e természetesen, de szeretik az iskolájukat, akkor mindent megtesznek azért, hogy a maximumot hozzák ki magukból.
Fontos, hogy vegyék komolyan.
Nagyon, nagyon problematikus ez a dolog természetesen, mert a gyerekek egy jó része valójában nem szereti az iskoláját, valljuk be. Tehát az attitűdök, amik az iskolához fűzik a gyerekeket, azok azért nagyon összetett, bonyolult dolgok. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy ha a gyerek felületesen olvassa el, és e-mail-ámmal oldja meg a feladatot, az is feladat megoldás.
Aha, az is
ezeket
egy adat.
A feladatokat ilyen szinten oldja meg.
Igen.
A feladat megoldásban mindig vannak attitűdelemek, tehát érzelmi jellegű, az iskolájához való viszonyt jellemző elemek, és bizony ezeket is számításba kell venni ilyenkor.
Még egy kérdés, akkor így a végére az egy ilyen abszolút technikai jellegű, mert újságolvasó, hírthallgató ember találkozik azzal, hogy rendre, hogy amikor ezek a mérések vannak, a mögöttes informatikai háttér nem vizsgázik annyira jól. Tehát az képest, hogy milyen régóta van már ez a kompetencia teszt, kompetencia mérés, ahhoz képest a mögötte, vagy az eszkiszolgáló rendszer rendre gyengélkedik, lehal, ilyenek hallhatók, ez miért lehet vajon?
Először is, ami a tesztelést kiszolgálja, tehát konkrétan a tesztelési folyamatot kiszolgálja ez a rendszer, az nagyon új. Az, hát most nem akarok hazudni, de szerintem összesen talán 3 vagy 4 éve létezik. Uh-huh. Régebben nem számítógéppel történt a tesztek kitöltése, ez csak most a legutóbbi talán 2 vagy 3 esetben történt. A PISA vizsgálatokban is a legutóbbi vizsgálat volt az, ami először teljesen minden ország számára számítógépes alapon ment. Tehát azért ezek viszonylag fiatal rendszerek. Ettől persze még működniük kellene, szóval azért az nagyon rosszul hangzik, hogy egy ilyen nagy országos minden tanuló, legalábbis egyes év, de bocsánat, a legtöbb évfolyamon minden tanulót bevonó tesztelési folyamatban egyszer csak lefagy a rendszer, és nem lehet csinálni, és mindenféle botrányok vannak ezzel kapcsolatban. Ez nem jó. Nyilván föl kéne mérni, hogy mekkora kapacitások szükségesek, azt még egy kicsit fölül is kéne lőni, és akkor hát talán elműködnének, ha csak nem valami fajta szoftver hibáról van szó, akkor meg hát hogy mondjam, szóval ezeket kezelni kell. Hát, ezen én is csodálkoztam, hogy ennyire felkészületlen a rendszer bizonyos feladatokra. Holott ez azért egy jól működő szisztéma volt. Tehát ez még a magyar oktatási rendszerrel igazából nem békében lévő szakemberek által elismerten is egy jó szisztéma volt. Most fodrozódik ezzel a számítógépes problematikával a dolog, de minden esetre hát meg kell oldani, nincs vese.
Világos. Oké, nagyon szépen köszönjük, többet tudunk erről a rendszerről, illetve a kompetenciamérésekről. Nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk. Jó munkát, szép napot, kellemes ünnepeket kívánunk.
Köszönöm önöknek is, viszontlátásra.
Na, Alka István oktatáskutatóval váltottunk pár szót a kompetenciamérésekről.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Egy érdekes alkalmazásról számolunk be, ami ki tudja szűrni a hamis dokumentumokat. Nem tudom, hogy működhet, de vannak még hibái. Az Information Security Group kutatói dolgozták ki, és egy olyan telefonos applikációt fejlesztettek, ami segítheti a hamis dokumentumok kiszűrését, még akkor is, ha azok kinyomtatott formában vannak jelen, és úgy kapjuk készhez. Az Interesting Engineering számolt be erről. Azt írják, hogy a dokumentumot kiállító szervezetnek QR kóddal kell ellátni az eredeti példány, majd titkosított formában menteni egy szerverre, végül pedig nyomtatott példányt küldeni a címzetnek. A kinyomtatott dokumentum valóságának ellenőrzéséhez nem kell más tenniük, mint megnyitni a cég által készített ellenőrző alkalmazást, és beolvasni a QR kódon. Az alkalmazás zöld fénnyel jelzi, ha a dokumentum hiteles. Akkor itt, nekem akkor viszont...
Na, itt várjak, a cégnek vállalnia kell, hogy ő ilyen formában küldi
így van.
Ki, és ő hiteles. Nek,
én is így értem. Tehát, hogy akármilyen dokumentumot...
Akármire te hiába küldöd
itt
rá.
Itt van az asztalon egy aláírt szerződés, és meg akarom nézni ezzel, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy hiteles, vagy másolt, vagy valami, akkor azt valószínűleg nem tudja még megfejteni. De vannak egyébként más bajai is, mert hogy... Még egy kicsit meggyűlik a baja, például, hogyha gyűrött a papír, vagy nehogy Isten, egy kávét csészítettünk rá, és ott van egy ilyen barna félköríva a szövegen, ezeket nem tudja jól értelmezni, úgyhogy még fejlesztésre.
Aha, jó az ötlet, de azért itt
jó,
azon múlik a siker, hogy...
24 március, hát már használatban lesz a zürichi adóság irodáiban, tehát azért nem... Tehát jó ez.
Minek az irodájában?
A zürichi adóhatóság.
Adóhatóság.
Tehát onnantól, hogyha az egész rendszer, tehát már a dokumentum kiállítása úgy történik, ahogy az alkalmazás.
Tehát a kiállítóknak kell ezt bevállalniuk, és fontosnak tartaniuk, hogy a hitelességet, meg a bizalmat növeljék, hogy akkor ezt ők alkalmazzák, és akkor a felhasználó oldal az egyszerűbb, ha csak egy applikáció kell hozzá, és akkor ezt tudod ellenőrizni.
Igen, valahogy így jött le nekem is.
Jó hangzik, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs verdepénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Megnézzük, kicsit ránézzünk itt a régióra tőzsdei, tőkepiaci szemmel, hogy mi történik itt, érdemes-e ide fektetni, hogy mi is a tőzsdei összefoglalókban, meg alapvetően, amikor tőzsdével foglalkozunk, a tengeren túli piac, az amerikai, meg az európai, vagy annak részpiacai, mit tudom, a DAX, a német piac, vagy a londoni börze, ilyesmi érdekel, és így ilyen régiós szinten kicsit olyan, nem tudom, mostoha gyerek a régió, és kevesebbet beszélünk róla, úgyhogy most
hát meg alul értékelt.
sok tekintetben, igen.
Igen. Czakó Ágnes, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzserével tesszük ezt meg. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
Na, miért lehet az, hogy ennyire kevés az info, vagy kicsit ilyen háttérbe szorult a régiónk?
Azt gondolom, hogy ennek több oka is van. Egyrészt az orosz-ukrán háború, aminek a kitörésekor jelentős tőkét vontak ki a nemzetközi befektetők a régióból. Nem igazán nézték, hogy melyik cégnek van kitettsége, adtak mindent, mert közel voltunk. Másrészt nem segít Magyarország különutas politikája sem, nem éppen befektető barát, és ez elmondható az őszi lengyel választások előtti Lengyelországról is. Olyan politikai kockázatot láttak a befektetők a régióba, hogy gyakorlatilag sokan inkább elkerülték emiatt az itteni papírokat. Valamint egy másik faktor az is, hogy a régió részvényei nem elég likvidek a nagy nemzet közi befektetőknek, akár napokig is tarthat pozíciókat építeni itt, így azt gondolom, hogy a nem dedikáltan a régióba fektetni vágyók inkább elkerülik ezeket a piacokat, mert túl macerás nekik.
Aha, tehát amikor régióról beszélünk, akkor benne van a nagy lengyel piac is, ahol ugye fejlett tőkepiac van sok részvénnyel, meg az igen kicsi szlovák vagy szlovén is.
Tehát ezt úgy érted, hogy vannak dedikált feltörekvő piaci alapok, és akkor a feltörekvő kön belül alokálhatnak jobbra-balra pénzeket, és akkor inkább a kis forgalom miatt a mi régiónknak a piacait alul súlyozzák, noha ez ugye szuverén döntés az alapnak, hogy hova alokál több pénzt.
Igen, ilyen hatás is van. Régión belül Lengyelországot, Magyarországot, Romániát, Csehországot értem főleg, van pár papír Horvátországból, Szlovéniából, de azok már igazán illikvidnek számítanak a nemzetközi befektetőknek.
Uh-huh. Lehet-e számítani valamiféle fordulatra, hogy felértékelődik ez a régió, vagy érdemes-e foglalkozni vele pont az alulértékeltsége okán, hogy ide fektessünk?
Mert ugye vannak azért mutatószámok, amik egyszerűen a profitabilitás függvényében meg lehet nézni, hogy hányszoros profitszorzó van, működnek a cégek, és ez a különbség a fejlett piacok és még a mi régiónk között azért jelentősen megnőtt, kvázi az átlagnál jóval alulértékeltebbnek tűnnek ezek a piacok.
Igen, igen. Igazából most, hogy a monetáris szigorítás már lezajlott, így a recesszióból való kilábalással megindulhat egy rotáció a ciklusérzékeny régiók, szektorok felé. Gondolok itt arra, hogy például az USA-ból a fejlődő piacok irányába, és régiónkban például nagyon sok a ciklusérzékeny papír, gondoljunk csak a bankokra, olaj- és gázipari cégekre, vagy alapanyaggyártókra, ipari szektor képviselőire. Ezek a következő időszakban jól szerepelhetnek majd. És igen, ahogy mondtátok, fundamentális alapon a közép-kelet-európai régió még mindig olcsó, annak ellenére, hogy az elmúlt fél vagy szűk egy évben azért jelentős árfolyam emelkedést tapasztaltunk itt. Euróban olyan 40% körüli mértékben tudtak emelkedni a lengyel-magyar piac is, az egész régiót húzta magával, de még most is így 20-30%-kal a historikus átlag alatt forognak ezek a papírok. De szerintem, ami most a fő apropót adja, az a lengyel piacon, vagy Lengyelországban lezajlott októberi kormányváltás, ugyanis ezáltal a Lengyelország és vele együtt az egész régió felkerült a nemzetközi befektetők térképére újra. És akkor még nyilván emellett
elmondom. Az, hogy a lengyeleknél változás volt, az mondjuk miért befolyásolja az étvágyat olyan országok, szemben, vagy kapcsolatosan, amelyiknél nem történt változás. A Lengyelországnak maga a súlya az akkora befolyásoló erő, hogyha Lengyelországgal kapcsolatban optimistákbak lesznek, akkor az egész régió többet kaphat, több pénzt.
Tehát magyarul, hogyha a Lengyelországba fordulat jön, akkor Lengyelországba fektetek, nem feltétlenül egy egész régiót, vagy érdemes emiatt az egész régióra gondolni, igen.
Hát igazából itt megjelenik az a faktor, hogy sok olyan cég van, ami az egész régióban rendelkezik kitettséggel, és ezek nem feltétlenül csak lengyel bázisú cégek lehetnek. Úgyhogy például most ugye említettem a lengyel választásokat, ez most azért volt igazán izgalmas, mert gyakorlatilag rekordmagas részvétellel lezajlott a parlamenti választás, ahol győzött az ellenzék, és egy 8 éven át tartó többségi kormányzást, a koalíciós kormány váltott fel. Ez a befektetők szemében nagyon pozitív volt, mert egyrészt az új miniszterelnök Donald Tusk nagyon EU-barát politikát kezdett el folytatni, nem is véletlen, ugyanis évekig az Európai Tanács elnöke volt, és ennek az EU-barát politikának már megvan a gyümölcse, mert feloldották az elhatárolt EU-s forrásokat Lengyelország számára. Ez több mint 130 milliárd eurót jelent, ami nyilván pörgeti majd a beruházásokat, serkenti a hitelezést, és így ezáltal az egész gazdaságra pozitív hatással lesz. Nem is véletlen, hogy az elemzők már a következő időszakra, a következő 2-3 évre ilyen 4%-os GDP növekedést valószínűsítenek. De ami még egy nagyon fontos faktor itt a választásokhoz köthetően, hogy kiárazódik a politikai kockázat. Mert gyakorlatilag a lengyel indexben közel 60%-os súlyt képviselnek az állami tulajdonú vállalatok, és ezért az új kormány egyik első lépése volt a 100 napos programjukban, meghirdették, hogy elkezdik lecserélni az állami cégek top menedzserei. Napokban például arról cikkeznek, hogy a Glapinski jegybank elnököt is állambíróság elé állítanák, mert felrólják neki, hogy átpolitizálta a jegybank tevékenységét, tehát megkezdődött egy elszámoltatás, és a befektetők szemében azért ez az egész EU-barátabb politika kiszámíthatóbbá és szimpatikusabbá teszi a lengyel befektetéseket. És még itt egyrészt az EU forrásoknak köszönhetően, másrészt pedig még az előző kormány intézkedéseinek, hogy növelték a szociális támogatásokat, gondolok itt például a családtámogatásokra, mint gyermeknevelési segély, gyógyszersegély, stb. Plusz ugye Lengyelországban elég feszes a munkaerőpiac, és kétszámjegyű béremelések vannak, ami most a csökkenő infláció mellett egy jelentős reálbérnövekedést jelent, olyan 10% körüli mértékről beszélünk. Ezek így együtt azt jelentik, hogy nő a háztartások elkölthető jövedelme, gyakorlatilag több pénz marad a zsebükben, amivel ők is tudják tovább pörgetni a fogyasztást.
És akkor ez hogy hat a magyar piacra? Igen, mert ugye náluk ilyen változások nincsenek, fölmerülhet, sőt már láttunk olyat, hogy elszív egyik piac a másiktól pénzeket. Volt egy nagy kibocsátás, ami minden alap benne akart lenni, és akkor a budapesti tőzsde meg azért esett, mert elvittek innen pénzt, mert abban nagyban benne akartak lenni. Innen ismert, tehát Lengyelországban, vagy inkább, noha nálunk nincs ilyen jellegű változás, inkább pozitív lehet a hatás a magyar piacra.
Hát igen, mind a kettő igaz. Igazából gyakorlatilag, ha hazánk tudna profitálni ebből a régióba érkező nemzetközi tőkéből olyan módon, hogy amit mondtam, hogy a nemzetközi befektetőknek egyenként megvenni részvényeket lehet, hogy túl macerás, ezért mondjuk megvesznek egy régiós indexet, amiben akár magyar papírok is lehetnek, vagy vannak is. Plusz ugye Magyarországon is központi kérdése az EU-s támogatások problémája, hogy megkapjuk-e egyszer. Nyilván, ha megkapnánk, az egy nagyon pozitív trigger lehetne. Épp úgy, mint ahogy februárban is, ahogy Lengyelországnak odaítélték a kifizetéseket, nagyon pozitív piaci reakciót láttunk rá. Plusz ugye a magyar cégek értékeltség alapján nagyon olcsók, és emellett például a tavalyi évben rekord eredményeket tudtak elérni, nagyon jól teljesítenek, csak nyilván az kell, hogy a dedikált befektetők tényleg megtalálják ezeket a papírokat. De azért még egy fontos szempont lehet, ha például véget érne az orosz-ukrán háború, akkor abból a magyar cégek is profitálnának, mert sok tőzsdei cég rendelkezik orosz-ukrán kitettséggel, amik most nyomott értékeltséggel forognak, magasabbak, és itt egyből egy átárazódást tapasztalhatnánk.
Világos. Oké, hát köszönjük szépen, hogy ránéztünk a kicsit a régióra és az itteni lehetőségekre. Jó munkát, szép napot, kellemes ünnepeket kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Sziasztok! Csakó Ágnesre, az OTP Alapkezelő Senior Portfolio Managerével beszélgettünk.